engednek át a repülőtereken, és nem gondolja, hogy ezek után én most át fogok menni valami füves asszonyba. Úgyhogy
már ezzel így vívtunk. A régi
nem felejtettem el, csak ilyen hobbinak maradt meg, tehát hogy nem gondoltam, hogy nekem ezzel ténylegesen foglalkoznunk kell. És ez így is maradt egy jó ideig, tehát hogy én mindig mentem hozzá, ő mindig mondta, hogy még mindig ugyanaz a helyzet, tehát fogadjam el, hogy nem lesz nekem ez így jó, és a fejemre fognak koppintani, hogyha nem teszem le az egómat. És akkor tulajdonképpen ilyen hepciás elme állapotban kezdtem el először ezzel foglalkozni, de valami nagyon érdekes módon a tüneteim viszont elkezdtek csökkenni, tehát hogy lábra tudtam állni, meg elkezdtem gyógyulni, és akkor így, hát bármilyen misztikusan hangzik, vagy elvont sztorinak, ez sajnos így volt, hogy amikor elkezdtem arra az útra állni, hogy na jó, akkor kezdjünk el előről tanulni, akkor kezdjünk el ennek neki menni, akkor egyértelműen eltűnt ez a betegség az életemből.
Ez hány éve volt egyébként?
Hát most már több mint 10-15 körülbelül.
És kihez fordultál, hogy honnan tudtad, hogy kitől lehet a hiteles tudást elsajátítani?
Hát nekem szerencsém volt vele, mert ugye én 98-ban kerültem ki először Indiába, ahol egy ilyen kolostorvárosban, ugye Bengáliában, Mayapurban volt szerencsém eltölteni először 3 hónapot, és ő volt az egyetlen magyar fiú, aki kint volt akkor Mayapurban, és mivel én nem beszéltem angolul, tehát nem is tudom, hogy miért mentem ki a világba mindenféle nyelvtudás nélkül, így a jó Isten így összehozott minket, tehát én akkor már tudtam, hogy ő akkor egy Gornar Ján Praguról van szó, tehát nem titok, hogy ő akkor ott egy nagyon komoly pozícióban volt, Braminként, templom, kolostori életet élt, és hát mindegyetlen magyart ugye csak megtaláltam, és már tudtam, hogy ajurvéda, asztrológia, minden ilyen. Tehát volt egy kapcsolatom vele. Uh-huh. És amikor hazajött Magyarországra, akkor újra találkoztunk. De hát kint Indiában is ugye mindig valahogy szembe jött ez velem. Tehát volt olyan orvos, akit olajos terápiákat tanultam, volt, aki általában az ajurvédáról, tehát ott megtalálja azért az embert, az a vonal, amivel minden utcasarkon találkozol vele, hogy lehet tanulni ajurvédát. Sokféle formában, aztán nyilván, amikor már ez ilyen evidens volt, meg hitelesíteni is kellett ezt, hogy én nem csak itt a levegőbe beszélek, akkor hogy van egy természetgyógyászati egyetem a Magyarországon, ami egyedülálló egész Európában tulajdonképpen, ahol több mint 27 alternatív gyógyászati ágat tanítanak, ugye 3 éves főiskolai képzés keretében, és akkor oda beiratkoztam, és ott tanultam több mindent, többek között a ajurvédát, uh-huh. És akkor utána még szakosodtam tovább a ajurvédáról, és pancsakarma technikusi végzettséggel jöttem ki onnan, tehát hogy ez egy hosszú-hosszú folyamat, ahol így rálögdösött az életem, de hát aztán szerelemmé vált, és ma meg már el sem tudom képzelni, hogy mással foglalkozzak.
És akkor ma tulajdonképpen hol lehet téged megtalálni, vagy hogyan lehet hozzád fordulni?
Hát van egy személyes praxisom, ahol főleg ilyen testtípus meghatározással, meg személyes tanácsadással, tehát tanácsadóként dolgozom, ugye nem gyógyítok, hanem tanácsadóként képviselem az ajurvédát, illetve hát van szerencsém 2 főiskolán tanítani, tehát hogy miután elvégeztem, ugye ma már ez egy nemzetközi egyetem lettünk, ahol most már annó tanultam, most meg már taníthatok ajurvédát Budapesten és több városban az országban, meg hát ugye a Bhaktivedantai Tudományi Főiskolán is vannak tanfolyamok, amiket tarthatok, úgyhogy...
Azt hittem, hogy a Debreceni Egyetemnek az ajurvéda szakán tanítasz.
Nem.
Még az is eljöhet.
Volt róla szó, de még ott nem tartunk. Most ez a 2 is bőven elég megtiszteltetés, hogy részt vehetek ezekbe a képzésekben.
Az első részben elkezdtél beszélni bizonyos definíciókról, vagy alapvető szemléletről, amit fontos tudni ahhoz, hogy valaki tovább tudjon haladni az ájurvéda megértésében. Itt elhangzott ugye, hogy milyen dósák léteznek, ezek milyen elemekből tevődnek össze. Ezek a dósák, ha jól értelmezem, azért a gyakorlatban ugye a test alkatokat vagy testtípusokat jelentik. Érintőlegesen beszéltél már erről, de szerintem érdemes lenne most a sorozatunk első részében akkor egy olyan fajta gyakorlati tanácsot vagy tudást adni a hallgatóknak, hogy ők saját magukról meg tudják állapítani, hogy milyen testtípusba tartoznak. Hogyan tudnál ebben segíteni, hogy el tudod ezt nekünk mondani így rádióban?
Hát mindenket mindenféleképpen tudok mondani. A tapasztalatom az, hogy nagyon nehéz megállapítani a saját testtípusunkat, mert nem vagyunk igazából magunkkal tisztában. És nagyon sok teszt kering, különben a neten lehet ilyen dósa teszteket találni, rengeteget, ami hát jobb meg rosszabb verziók, de az a tapasztalatom tanítványaimnál is, hogy egy ilyen egyszerű kérdése, hogy milyen a nyakad, vagy rövid, tömzsi, vagy hosszú, vékony, vagy iszmos, azok teljes szokkot kapnak, az emberek is fogalmuk nincs róla. Milyen a szempillád, és akkor ott megint, hogy hát az, hogy hosszú, az még talán látszik, de hogy az most egy ilyen erős szálú, vagy egy puha szempillát, tehát teljes egyáltalán nem vagyunk tisztában magunkkal, na az az igazság. Meg nagyon sokszor van az, hogy ugye hölgyek azt gondolják, hogy ők már túlsúlyosak, miközben egy deka fölösleg nincs rajtuk, hanem egész egyszerűen alkatilag egy erősebb fajtába tartoznak. Tehát nem egyszerű, de azt mindenféleképpen el tudom mondani, hogy mégis mik azok, amiket figyelünk, hogy mire, mit kell nézni, amikor az ember egy prakritit vizsgál, hogy megtalálja ezt az ominózus született testtípust. Azt tudjuk mondani, ugye, hogy bár 7 alkat van, 3 tiszta alkatot nagyon szépen le lehet írni, és akkor az alapján meg könnyebb megtalálni a vegyes alkatú személyeket is. Hogyha a váltával, ugye, mint uralkodó dósával kezdünk, akkor el kell tudni mondani, vannak fizikai, meg mentális ugye jegyek, amiket figyelünk. A fizikai jegyek között ott lesz, hogy mert lehet alacsony is, meg lehet magas is az illető, de mindenféleképpen egy ilyen vékony alkat volt, legalábbis gyerekkorában biztos, hogy egy ilyen nem túl erős izomzatú, vékony csontú, könnyű csontozatú szeméről van szó, akinek így vannak ilyen jelei. Ugye azt mondja az ajurvéda nagyon szépen fogalmazva, hogy aranyszínű bőre van. És ha megfigyeled őket, akkor ugye hát mi úgy hívjuk, hogy kreol, vagy könnyen barnuló, de én már az oviban megfigyeltem, hogy igenis vannak ilyen sárgás bőrű személyek, ami nem azért van, mert májbetegek, hanem mert tényleg van egy ilyen fura arany tónusa a bőrének. Ez egy nagyon vékony bőr különben, ez néha már ilyen egész pergamenszerű, amiről rendszeresen lehet látni, hogy az erekát látszanak. Ez nem azért van, mert ott még van egy ilyen gyulladtér, hanem mert átlátszik. Biztos te is találkoztam olyan kisgyerekkel, akinek halántéknál nyaki részen, vagy a kar belső részén jobban láthatók az erek. Ezek ilyen klasszikus válta jegyek egy testen. Általában mindig szárazságos tünetekkel küzdenek, tehát könnyen szárad a hajuk, könnyen szárad a bőrük, könnyen kicserepesedik a szájuk, törik a körmük, tehát nem azt mondom, hogy ez kötelező, de a hajlamára ez mindenféleképpen ott van náluk. Van egy nagyon érdekes a színeikben, hogy a szájuk, meg a köröm húsuk, tehát a köröm alatti húsrész, annak van egy ilyen pici lilás árnyalata. A száján is megfigyelhető, ugye, hogyha a gyerek kifázik, mert sokat volt a Balatonba, akkor ott is megjelenik ez a kis lilás szájszín. Most a váltáknál ez gyárilag van beépítve, tehát nem fáznak, hanem amúgy ott van. De különben meg fáznak, mert az is ott van náluk, hogy ez a kézlábnak a könnyen kifázik, hogy mindig fázik, hogy nyár este is zokniba van, mert könnyen kifáznak a végtagjai, azért ez is jellemző nagyon rájuk. Jellemző rájuk még az, hogy nem szeplősek, hanem inkább egy anyajegyük van. Ezek általában ilyen bőrből kiemelkedő, sötétebb színű anyajegyek tudnak lenni náluk. nem igazán emelkedik ki a bordaív náluk. Tehát náluk van inkább ez a kicsit beesett mákas gyerekeknél, ugye, amikor elküldik gyógytornára, akkor szoktam nézni, mert ettől nem lesz nem beesett a mákasok. Nyilván jót tesz nekik, mert kis gyenge testüket erősítik, de hogy ez sajnos sosem lesz ennél erősebb, mert ez megint egy ilyen alkati tényező náluk. Azt tudjuk mondani, hogy az orruknál megfigyelhetők még ilyenek, hogy náluk ilyen kicsit ilyen görbe orr, ez a sasor, vagy nem tudom, karvajúr, vagy minek szokták nevezni. Ezek náluk például gyakrabban jelen vannak. Általában ilyen hullámos göndörhajuk van, jellemzően inkább ilyen barnás színű szokott lenni. Kisebb a szemük, mélyen ülő szemük van. A fogaik azok, hogyha így mondjuk végighúzza az ember a nyelvével a saját fogsorán a nyelvét kívülről, akkor náluk ilyen rovátkák szoktak lenni a fogukban. Tehát van egy csomó olyan kis jel, amit így össze lehet rakni már a fizikai oldalról. Hogyha a mentális, vagy ilyen belső tulajdonságokat nézzük, akkor ők azok, akik sokat csacsognak, hogyha felszabadult hangulatban vannak, akkor rengeteget tudnak beszélni. A gyerekek azok ilyen klasszikus szövegládák, és az a fajta ilyen összefüggéstelenül tudnak gyerekkorban beszélni, tehát, hogy elkezd egy gondolatot, és akkor egy másik gondolattal fejezi be, de nem lehet lelőni. Közben azért ők ilyen kis, nagyon törékeny lelkűek, felnőtt korukban is ilyen művész hajlam, ez a finomság, ez mindig bennük van, és azért pont ezért ők nagyon kihegyezettek, és nagyon sokszor van náluk szorongásos, vagy visszahúzódó mentalitás. Tehát, hogy van egy csomó ilyen jel kívülről, belülről, amit az ember így, hogyha figyel, vagy gyakorlott szemmel nézi, akkor ezeket látni fogja. Ugye ez egy ilyen levegő ételelemből jövő, úgy is szoktuk írni, hogy levegős alkat, tehát a könnyűség, a gyorsaság, a változékonyság, ezek mindig megjelennek, ugye. Ilyen kicsit szeleburdiak tudnak lenni, főleg gyerekkorban, meg a változékonyság az mindig ott van. Tehát változékony az étvágyuk, változékony a hangulatuk. Gyorsan tudnak változtatni akár munkahelyet, akár kapcsolatokat. Tehát, hogy ezekről így felismerhetőek ezek a váltalkatok. Ehhez képest a pita alkat, ugye ez már egy tüzes természetű. Szeretem a magyar nyelvben, hogy nagyon jó jelzőik vannak, hogy ez a tűzről pattant menyecske, ez egy ilyen klasszikus pita alkatnak a leírása. Hogyha az alkatukat nézzük, akkor ők a közép kategória. Tehát ők már nem ilyen kis rozogák, hanem azért erősebb, a csontozatok erősebb, az izomzatuk, de még mindig csak egy ilyen középes testalkatról magunkat beszélünk. Tehát közepesen magasak, közepesen izgosak, közepesen erősek. De könnyű felismerni őket arról, hogy ők fehérbőrűek, és általában szeplősek. Tehát legalább egy-két ilyen bőrből nem kiemelkedő kis foltjuk, szeplőjük azért mindig szokott lenni. Igaz, hogy sokféle szemszínük, hajszínük tud a pitáknak lenni, de ha például zöld a szemük, akkor az így rögtön elárulja őket, mert ez a macska zöld szem, ez szinte csak ennél a tüzes alkatnál van, illetve a vörös haj, ami meg megint ugye nem titkolható, hogy ez a tüzes alkatának köszönhető. Szóval gyerekkorban látsz egy vörös hajú, zöld szemű, szeplős gyereket, akkor nem kell ajurvéda terapeutához vinni, hogy megállapítsa a prakritiét, mert ez egy nagyon élesen árulkodó jel. Persze, ettől független lehetnek szőkék barnák. De az biztos, hogy úgy írja le az ajurvéda, hogy nagyon átütő tekintetük van, nagyon szép szemük szokott lenni, ilyen megkapó szemük van a pitáknak általában. Mentalitásuk meg hát olyan, mint az elem, amit ültenk bennük, ugye robbanékonyak, tehát hogy lehetnek ők alázatosak, aranyosak, kedvesek, de nagyon könnyen azért így ki lehet náluk húzni a gyufát. Nem túl jó alkalmazottak például, mert ugye ez a vezető mentalitás, ez ott van náluk is, és ez feladat is, azt gondolom, tehát például ilyenekbe tudunk segíteni, hogy ilyen életfeladatokra rálássanak, hogy ne legyen alkalmazott, ha nem muszáj, hogyha tud váltani, hogy akár a saját maga ura legyen vállalkozóként, vagy van lehetősége föllépdelni egy ilyen ranglistán, ahol később ő is vezetővé válhat, akkor mindenféleképpen érdemes, mert a piták jó vezetők. Tehát hogyha ők így letisztultabb személyek, akkor kifejezetten jó főnökök válhatnak belőlük. És régóta mondom mindenkinek, hogyha megnéznénk ezeket a nagy-nagy uralkodókat, vagy ilyen heroikus arcokat a történelmünk során, akkor azok között biztos, hogy rengeteg pita alkat van, mert az, hogy nagy tömegeket vezetni, az, hogy te ilyen Hannibálként átmenni az Alpokon, ahhoz kell az a fajta ilyen tüzes mentalitás, amikkel a piták rendelkeznek. És akkor, hogyha megnézzük ugye a harmadik alkatot, a kapákat, akkor a kapáknál látjuk azt, hogy ők már nagyon erős testalkatúak, akár alacsonyak, akár magasak, tehát mind a kettő van náluk, de ha alacsony, akkor ők ezek a kis mokány arcok, vagy ilyen kis izomgolyók, hogyha meg ugye magasak is hozzá, akkor meg egy ilyen teljes atléta alkat van. Nagyon erős csontozat, nagyon erős izomzat, általában ilyen fehérbőrű és sötét színek társulnak hozzá, tehát sötétbarna szem, sötétbarna haj, ilyen olajos, szép szemük van, olajos hajuk van. És én azt gondolom, hogy talán nem szokták így jellemezni, de én nekem ez így illik rájuk, hogy ők ilyen kicsit konzervatívabb személyek, így a belső értékeiket tekintve. Ők így kicsit ragaszkodóbbak, ők jobban szeretnek otthon lenni, hogyha nyaralni mennek, akkor is inkább országon belül mennek nyaralni, mert fontosak nekik ezek az értékek, hogy a saját nyelvükön beszéljenek, a saját közegükbe lehessenek, hogyha van egy kis kertjük, akkor lehet, hogy ki sem mozdulnak otthonról, mert ebben érzik jól magukat, a család nagyon fontos neki. Nem igazán, tehát hűséges típusok, ez nagyon jellemzi őket nagyon sokszor, és tehát ez a ragaszkodásuk, ez nem feltétlen negatív ragaszkodásról beszélünk ott, hanem egyszerűen ő neki más az értékrendje, mondom, egy kicsit ilyen régi koroknak a nemes értékei jobban megjelennek a kapáknál. Nyilván ez el tud fordulni negatívban, hogy az, hogy nem megy máshova, az egy ilyen letapadás is tud lenni náluk, hogy nem mozognak eleget, hogy náluk van a legtöbbször ilyen túlsúlyra való hajlam. Tehát náluk ez kifejezetten fontos, hogy beiktassák a sportot az életükben, mert ezt a nagy erős testet, amivel megjelentek itt, ezt azért mozgatni is kell ahhoz, hogy erőben maradjon, meg egészséges legyen. Talán a legfontosabb náluk még azt látni, hogy egy ilyen félreértésben vagyunk, főleg itt nyugaton, hogy azt gondoljuk, hogy van egy ilyen nagy, erős teste, és akkor ehhez kell egy csomó tál étel, hogy ezt meg tudjuk tartani. Háromszor annyit eszik, mint egy normális ember. Nem, pont azért nem, mert hogy erős, tehát nincs mit építeni rajta, nekik sokkal kevesebb étel is elég lenne, sokkal kevesebb anyagot kell bejuttatni a szervezetükbe, és mivel ugye ezt így nem értjük, nem tanuljuk, ezért sokszor túl tudják enni magukat, túl tudják táplálni magukat, és akkor ebből jön az, hogy legtöbbször ők azok, akik ilyen túlsúlyt tudnak magukra szedni.
És akkor mi a helyzet a kevert típusúakkal?
Hát ezekből, amit elmondtam, ezekből keverednek. Tehát a vált a pita alkat, az ugye a levegős jegyeket is, meg a tüzes jegyeket is fogja hozni magával. Valamit ebből, valamit abból, valamit az alkati részből fog megnyilvánítani, valamit a mentális dolgokból. Tehát ebből jönnek a sokszínűségek, hiszen azért érezzük, hogy nem csak hétféle embertípus van, hanem ennek ugye, ahogy ezek adódnak össze, ezek az arányok, meg alakulnak ki. Tulajdonképpen ugye hát neked nem kell mondanom, hogy a védikus elképzelés szerint nincs két egyforma ember, tehát mindenki más és más. És ez nagyon szép, hogy az ajurvédában ez mennyire megnyilvánul. Persze muszáj azért mégis valami klisét mutatnunk, de ha már ezt a hét alkatot szétszedjük, akkor nagyon könnyű lesz őket egészségben jobban fenntartani, vagy könnyebb lesz az egyszerű betegségekről lehozni őket. nagyon-nagyon fontos, tehát el sem tudom képzelni azt, hogy az alkatunk ismerete nélkül adjunk egy gyógymódtanácsot ma már, hiszen ugye a válták, azt mondtam, hogy szárazságos tünetekkel küzdenek, azok mindig ki vannak száradva, őket mindig nedvesíteni kell. Tehát nekik nem lehet olyan gyógynövényeket adni, mint amit már említettem, mondjuk egy kamillát, ugye egy szikfüvet, ami szárít. Tehát ez nem az ő teája lesz, ez nem az ő gyógynövénye lesz. Más tudjuk, hogy a növényeknek van energetikájuk, van amelyik hűt, van amelyik fűt. Egy váltát mindig fűteni kell, sose hűtünk, mert nincs rá szüksége. Ő neki a fűtő energetikájú gyógynövények lesznek, tehát például a fűszereknek egy nagy része. A pitát meg pont fordítva, azokat meg nem fűtjük. Tehát egy pita alkatú személy, ami amúgy is egy tüzes alkat, hogyha az ő dósáját szeretnénk harmonizálni, akkor jellemzően őt inkább hűteni fogjuk. Hűtő energetikájú gyógynövényekkel, mint mondjuk a mentafélék. Ugye egy zöld koriander, tehát hogy megvannak az ő fűszereik, és azért lesz nagyon-nagyon gyors mégis az életmódban a váltás, amikor az ember megismeri a saját alkatát, hiszen hogyha e szerint kezd el táplálkozni, akkor nagyon gyorsan érzi azt, hogy harmonizálódott a szervezete, nem lesz megterhelve az emésztőrendszere, nem lesz megterhelve az elméje, hanem egy ilyen könnyedséget érez nagyon hamar az ember. És egyszerűen csak segítjük a saját testünket életbe maradni ennek a tudásnak a birtokában.
Hát nagyon hasznos volt, amiket elmondtál, és biztos vagyok benne, hogy a hallgatók közül is többen asszociáltak a saját ismerősei közül, hogy na hát ő biztos, hogy a Jancsi, akkor ő tudti, hogy válta. És ezek a prototípusok úgy megjelentek a szemünk előtt az ismerőseink közül. A sorozatunk többi részében fogunk majd még életmódról, táplálkozásról, gyógynövényekről, stb. Az ájurvéda több területéről beszélgetni. Ez most egyelőre egy alapozó beszélgetés volt. Így az adásunk végén milyen forrásokat tudnál tanácsolni azoknak, akiknek esetleg felcsigázta az érdeklődését az ájurvéda, esetleg tudsz mondani olyan honlapot, könyvet, amit ehhez érdemes elolvasni, vagy olyan tanfolyamot tudsz esetleg javasolni, iskolát, ahová érdemes beiratkozni, hogyha valaki érdeklődik?
Én azt gondolom, hogy első körben mindenképp érdemes utána olvasni. Most már hál' Istennek van olyan könyv, ami közérthető, mert eddig is voltak magyar nyelvű a ajurvéda irodalmak, de azt gondolom, hogy sok volt benne olyan, amit az ember nekivágott, akkor nem biztató volt, mert így elég kubancos volt már az elején. De ilyen például a David Frohlynak az ajurvédikus gyógyászat teljes körű kalauz, ez az alcíme. Ez egy nagyon-nagyon jól megfogalmazott, meg jó magyar fordítású könyv, amiben azt gondolom, hogy egy laikus is, aki most találkozik ezzel először, nagyon szépen át tudja nézni, hogy miről is szólnak az alapok az ajurvédában, hát illetve nem csak az alapok, hiszen nem véletlen teljes körű kalauz, tehát konkrétan a betegségek is, a táplálkozás, mindenfélét megtalál ebbe a könyvbe. Persze van nagyon sok jó könyv, ugye ott van az ajurvéda és Pancsakarma, Sunil doktornak a könyve, tehát sok magyar nyelvű irodalom van, én a Frohlyt nagyon szeretem. De ott van a Vasant Ladnak a könyvei, aki szintén egy nagyon komoly ajurvéda doktor, neki is több könyve van magyarra lefordítva. Szerintem érdemes utána olvasni, hogy van-e nekünk ezzel bővebben dolgunk, vagy nem. Azt gondolom, hogy a prakritit fölállítani az érdemes szakemberrel, hiszen neki több lehetősége van arra, tehát nézzünk pulzust, nézzünk nyelvet, van, aki még a születési dátumot is mellé teszi, hogy biztosak legyünk abban, hogy a születési testikus megtaláljuk, ugye erre vannak több lehetőség is, jó magam is többek között ezzel foglalkozom. Engem is meg lehet találni a neten, blogomat is, Facebookon is, tehát aki akar, az megtalál. Illetve hát ami képzéseket, ugye én tudok, ma Magyarországon nem könnyű hozzájutni, bár vannak tanfolyamok, azért több is a neten, szintén elérhetőek, de két főiskola, amit említettem, mindenféleképpen ajánlható. Az egyik ugye a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán vannak ilyen hétvégi kurzusok, ahol alapajurvédát, illetve gyógynövény ismeretet az ajurvéda szempontjából el lehet érni, illetve vannak ilyen egy szemeszteres képzések, ugye a Damvantari néven fut most már ez a nemzetközi egyetemi rangot megkaptuk, ugye ez a volt tegye, tehát a természetes gyógymódok szabad egyeteme most már egyetemi akkreditálódott, ugye, és ott szintén elérhetőek a ajurvéda képzések. Tehát azt gondolom, hogy, mert nem azt mondom, hogy nagyon nagy a kínálat, de aki ebben utána akar járni, az azért fog találni könyveket is, képzéseket is, komolyabb képzéseket is ma már Magyarországon.
Köszönöm szépen.
Én is nagyon a meghívást.
Nem hagyjuk még itt abba. Várjuk a hallgatókat a következő sorozatunk következő számára. Addig is mindenkinek góranga, legyetek boldogok!
Góranga!